Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel
és Gulyás Istvánnal.
Kezdünk! Miniszterelnöki válasz a válságra, ősztől tovább csökken a bürokrácia és az államadósság.
A kormánynak nincs válasza a válságra, ellenzéki nagy koalíció körvonalai rajzolódnak ki.
Újabb letartóztatás a titokzatos NBH ügyben, ezúttal egy volt főosztályvezetőre került bilincs.
Karázdaság videófelvétel készült, amikor BKV ellenőrök rugdosással fegyelmeztek egy utast.
Jó estét kívánok! Kigyulladt egy üzem teteje Veszprémben. A tűzoltók a legmagasabb riasztással vonultak a helyszínre. A füstfelhőt kilométerekről is lehet látni. Hamarosan kapcsoljuk a megyei katasztrófavédelem szóvivőjét. És akkor nézzük a belpolitikát. Magyarország számára is súlyos kihívás az eurozóna válsága, ezért ősszel újabb gazdasági intézkedésekre lehet számítani. Ezt Orbán Viktor jelentette be ma.
A miniszterelnök a kormányülés után azt mondta, nem hagyják, hogy a válság tovább súlyosbítsa a devizahitelesek helyzetét.
A konkrét intézkedésekről azonban csak a kormánypártok szeptember elejé frakcióülése után beszél a kormányfő.
Az eurozóna válságos helyzete miatt Magyarországra is nehéz ősz vár a miniszterelnök szerint.
Arra kell fölkészülnie Magyarországnak, hogy rendkívül kedvezőtlen pénzügyi és gazdasági környezetben kell elvégeznie az ősszel esedékes törvényalkotói és kormányzati munkát.
A kormányfő azt ígérte, a devizahiteles családok biztonsága lesz az első számú szempont a gazdasági lépések kidolgozásakor. A kormány tájékoztató kampányba kezd, hogy minden érintett család tudja és megértse, milyen feltételekkel veheti igénybe az árfolyamgátat. Arról pedig kormányrendeletben gondoskodtak, hogy 2015 után, amikor lejár az árfolyamrögzítés, akkor is maximum 15%-kal nőhessen a törlesztő részlet. Emellett létrehoznak egy otthonvédő monitoring bizottságot, ami a bankok hitelezési eljárását vizsgálja majd.
Megpróbálja elérni azt, hogy a számítási módszerek érthetőek, világosak és egységesek legyenek. Ebbe az otthonvédelmi bizottságba bevonjuk a pénzügyi szervezetek állami felügyeletének képviselőit is, és a Magyar Nemzeti Bank képviselőit is.
A kormányfő szerint az igazán nehéz döntéseket ősszel kell majd meghozni. A vártnál ugyanis 1%-kal alacsonyabb lett a gazdasági növekedés az első fél évben. Orbán Viktor szerint ezért a kiadás és a bevételi oldalon is új intézkedésekre lesz szükség.
Ez teljesen nyilvánvaló, hogy egy 3%-os gazdasági növekedésre beállított költségvetés esetében, ahol a növekedés úgy tűnik, hogy 2% környékén lesz, ott az 1%-kal alacsonyabb költségvetési növekedés miatt nyilvánvalóan keletkezik legalább 100 milliárd forintnyi hiány.
Orbán Viktor ugyanakkor kijelentette, hogy a kormány ezután is 3% alatt tartja majd a költségvetési hiányt, folytatja az államadósság csökkentését és az adórendszer egyszerűsítését. A konkrét intézkedésekről egyelőre nem beszélt a kormányfő. Azt mondta, ezeket csak akkor jelenti be, ha az intézkedéseket a kormánypárti frakciók is jóváhagyták szeptember elejé találkozójukon. Annyit azonban elárult a miniszterelnök, hogy a bürokrácia csökkentése és a gazdaság egyszerűsítése elkerülhetetlen.
Semmit nem mondott a kormányfő az ellenzéki pártok szerint. Az MSZP szerint az egyetlen, ami kiderült Orbán Viktor beszédéből, hogy ősszel elbocsátások várhatók. A szocialisták ezért parlamenti vitanapot kezdeményeznek a gazdaság helyzetéről. A Jobbik és az LMP is úgy látja, a kormánynak nincs jó válasz a válságra, ezért az ellenzéknek kell cselekednie.
Az MSZP szerint a kormányfő bejelentéséről még vitázni sem lehet, mert Orbán Viktor semmit nem mondott. Mesterházi Attila azt mondta, a kormány láthatóan asszisztál a pénzintézeteknek, hogy azok az ügyfelekre háríthassák a bankadót.
Ez az igazi bankár kormány, amelyik folyamatosan kiszolgálja a bankoknak az érdekeit, és semmit nem tesz annak érdekébe, hogy körülbelül 300 ezer magyar család életét valamilyen formába megkönnyíthesse, vagy legalábbis a jövőjüket kiszámíthatóvá tehessék.
A Jobbik szerint sem mondott semmi olyat Orbán Viktor, amellyel Magyarország kiutat találhat a gazdasági válsághelyzetből.
Ugyanazokkal a neoliberális receptekkel, ugyanazokkal a neoliberális klisékkel próbál választ találni a fenyegető válsághelyzetre, mint amelyek immár több mint 20 éve zsákutcába vezették a magyar gazdaságot.
Az LMP sem volt más véleményen, Szerintük Orbán Viktor a semmitmondás művészetét űzte a beszédében, mert a kormány csak ősszel akar érdemben foglalkozni a válsággal.
A kormány cselekvés képtelen, ezért az ellenzéknek és az LMP-nek kell nagyon is konkrét válságkezelő javaslatokkal előállnia.
Az LMP ezért új stabilitási vizsgálatot végeztetne el a magyar bankrendszeren, és azt is szeretné elérni, hogy a bankok a kamatokat és az ügyfelekre áthárított költségeket is csökkentsék.
A miniszterelnök beszéde után erősödött a forint. Egy időre elérte a havi legerősebb szintjét az euróhoz képest. A közös valutáért akkor 268 forintot adtak a devizapiacokon, majd 269 forinton zárt. A forint a svájci frankhoz képest is erősödött az egésznapos szélsőséges ingadozás után, 236 forinton zárt a svájci frankkal szemben. Emelkedett a tőzsde és a vezető részvények többsége is.
Kocsis István után gyanúsítottként hallgatták ki a Magyar Villamosművek volt vezérigazgatójának tanácsadóját is. A gyanú szerint Szász Andráshoz köthetők azok az offshore hátterű cégek, amelyek több mint 1,5 milliárd forint kárt okoztak az MBM-nek.
Szász András ibizai nyaralásból egyenesen a repülőtérről érkezett a Nemzeti Nyomozóiroda gazdaságvédelmi főosztályára. Az üzletembert ügyvédje kísért el a kihallgatásra. Szász Andrást gyanúsítottként hallgatták ki a Magyar Villamosművek ZRT 2006 és 2008 közötti gazdálkodásával kapcsolatban indult eljárásban. Amint egy órán át tartó kihallgatás után sem Szász András, sem pedig ügyvédje nem nyilatkozott.
Nem kívánok nyilatkozni.
Ügyvéd urat megkérdezhetjük?
Nem kívánunk nyilatkozni.
Azt, hogy pontosan miért indult büntető eljárás az üzletember ellen, hivatalosan nem lehet tudni. Az MVM korábbi vezetői ellen szinte kivétel nélkül olyan ügyletek miatt indult eljárás, amelyek haszonélvezője Szász András, illetve az ő érdekeltségébe tartozó cégek voltak. A gyanú szerint Szász Andráshoz köthető például az az Aquifex Kft., amely az MVM-nek 1,5 milliárd forint kárt okozott, vagy a Puerto 2006 Kft., amely fiktív szerződésekkel okozott 115 millió forint veszteséget. Jelenleg Kocsis István volt vezérigazgató, Molnár László egykori vezérigazgató helyettes és Varga Sabján László az MVM egyik leányvállalatának igazgatója ellen folyik büntető eljárás. Őket hűtlenkezeléssel, Szász András pedig most már bűnsegédként elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítja a rendőrség. A Nemzeti Nyomozó Iroda megerősítette, hogy ma valóban volt egy újabb gyanúsítás. Szász András neve 15 évvel ezelőtt a Nádor 95 RT révén vált ismerté. A cég a Horn kormány idején 33 millió dollár állami hitelt kapott a mobiltelefonok lehallgatására szolgáló technikai eszközök beszerzésére. A cég azonban csak 21 millió dollár értékben szállított berendezéseket, a többivel nem tudott elszámolni. Szász András ellen akkor csalás és csempészés gyanúja miatt büntető eljárás indult, amit a rendőrség 2005-ben a Gyurcsány kormány idején bűncselekmény, illetve bizonyíték hiányában megszüntetett.
A Nemzetbiztonsági Hivatal egykori megbízott főosztályvezetőjét, Gyarmati Györgyöt is előzetes letartóztatásba helyezte ma a Fővárosi Bíróság katonai tanácsa. A hivatal korábbi jogtanácsosa, Simon Ibolya, szabadlábra került, az ő esetében nem is kezdeményezte az őrizetbevételt a katonai ügyészség. Rajtuk kívül az NBH egykori főigazgatóját egy másik ügyben kémkedés miatt már előzetesben ülő Galambos Lajost is hivatalos személy által elkövetett vesztegetéssel gyanúsítják. Az ügyről csak annyit lehet tudni, hogy mindhárman az Egymásért Alapítvány kuratóriumának tagjai voltak, minden más részletet államtitokká nyilvánítottak.
Földesi Szabó László eltávozott?
Az Egymásért Alapítvány elnökét, Földesi Szabó Lászlót keresi a bíró a tavaly decemberi ítélethirdetés közben, miután kisétált a tárgyalóteremből. Az egykori rendőrtisztet sikkasztás és csempészet miatt 7 évre ítélte a bíróság. Az ítélet szerint a 2004 és 2007 között működő alapítvány a Távol-Keletről adományként hozott konzerveket Magyarországra, ezért nem is fizetett vámot. Az élelmiszereket viszont ahelyett, hogy jótékony célra használták volna fel, különböző áruházláncoknak adták el.
Itt tisztességes és a törvényeket betartó munkát végeztem.
Május 18-án a rendőrség elfogta Földesi Szabó Lászlót, aki az alapítványhoz kapcsolódó újabb ügyekről tett vallomást. A híradó úgy tudja, hogy először adócsalás miatt meg is gyanúsították, de később azonban csak tanú lett abban az ügyben. Ügyvédje a híradónak beszélt arról, hogy Videnczy vallomásában került szóba a volt titkos szolgálati vezetők neve. Mindhárman az Egymásért Alapítvány kuratóriumának tagjai voltak.
ebben az adócsalás ügyben tett vallomása, hiszen ez az összefüggésben van az egymásért alapítvánnyal, ebből fakadóan nyilvánvalóan szóba került mind Galambos Lajos, mind pedig más titkosszolgálati vezetőknek a neve.
Információink szerint Földesi Szabó László vallomása alapján múlt héten pénteken hivatalos személy által elkövetett vesztegetéssel meg is gyanúsították a Nemzetbiztonsági Hivatal kémkedés miatt már előzetesben lévő egykori főigazgatóját Galambos Lajost, valamint a hivatal korábbi megbízott főosztályvezetőjét Gyarmati Györgyöt és az MBH volt jogtanácsosát Simoni Bolyát. A híradó úgy értesült, hogy az új eljárás is az alapítvány tevékenységével hozható összefüggésbe. Állítólag az Európai Unión belülről származó adományok törvénytelen felhasználásával kapcsolatban indult az új nyomozás. Az ügy pontos részleteiről azonban semmit sem lehet tudni, ugyanis az eljárás adatait 2087-ig titkosították. Gyarmati Györgyöt ma előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság, Simon Ibolya szabadlábra került, viszont továbbra is gyanúsított maradt.
Szélsőjobboldali szervezetekkel kapcsolatos információkról zárt ülésen hallgatja meg az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága jövő csütörtökön a Belügyminisztérium, az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Terrorelhárítási Központ képviselőjét. A 64 vármegye ifjúsági mozgalom által szervezett Verőcei Magyar Szigeten több rasszista kijelentés is elhangzott. A Jobbik elhatárolódik ezektől, a rendezvény szervezői ugyanakkor stratégiai szövetségben vannak a párttal.
A Magyar Szigeten beszélt Tyirityán Zsolt, a betyársereg vezetője, például az emberek faji alapú meggyilkolásáról. Torockai László, a Jobbik önkormányzati képviselője pedig Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor agyonlövését hangoztatta.
Én is már nagyon sokszor mondtam, hogy nagyon lőném Gyurcsány Ferencet, és még nagyon szívességet tettük volna a magyarságnak és hazának, hogyha még 10 éves korában a tisztáborban ültük volna magyarok.
Az állami szervek meglehetősen tehetetlenek 10 éve.
A Magyar Szigeten elhangzottak miatt az MSZP és az NMP a Nemzetbiztonsági Bizottság rendkívüli összehívását kezdeményezte, amelyet a Fidesz is támogatott. A jövő csütörtöki zárt ülésre meghívták a Belügyminisztérium, az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Terrorelhárítási Központ képviselőit is.
Úgy gondolom, hogy minél több információval kell rendelkezni az arra illetékes bizottság tagjainak ezekről a szervezetekről, ezeknek a szervezeteknek a tevékenységéről, mert kockázatot jelentenek a magyar köztársaságra.
Ezek a képek 2 éve készültek, amikor a Jobbik stratégiai szövetséget kötött a betyársereggel és a 64 vármegye ifjúsági mozgalommal. A Jobbik elnöke akkor azt mondta, a két szervezettel közösek a céljaik.
Van, ami a Jobbik, és van, ami már nem a Jobbik.
Vona Gábor most viszont elhatárolódott szövetségesei kijelentéseitől.
Tehát nem a Jobbik politikáját képezik, Jobbik ezekért sem felelősséget nem kíván vállalni, sem közösséget nem vállal ezen kijelentésekkel.
Pőszer Ajos, akit tavaly évvégén zártak ki a Jobbik frakcióból, azt mondja, a betyársereg, a 64 vármegye és a Jobbik vezetői ugyanazok.
Tudjuk nagyon jól, hogy közös rendezvényeik vannak, ahol elsősorban jobbikos országgyűlési képviselők és pártvezetők vesznek részt a többi szervezet rendezvényein. Tudjuk azt is, hogy anyagilag együttműködnek.
Pőszer Ajos szerint képtelenség, hogy valaki egyszer parlamenti képviselőként, máskor magánemberként cselekszik, utalva Zagyva György Gyulára, aki a Jobbik országgyűlési képviselője. Őt pénteken állította elő a rendőrség, mert társaival jegy nélkül próbált meg bejutni a Sziget Fesztiválra. A Jobbik szerint itt Zagyva a 64 vármegye ifjúsági mozgalmat képviselte.
Kigyulladt egy üzem teteje a Veszprémi Ipari Parkban. A tűzoltók 5-ös kiemelt riasztással vonultak a helyszínre. Úgy tudjuk, hogy a tető egy 20x100 méteres területen ég. Információink szerint emberek nincsenek veszélyben. Azt azonban egyelőre nem tudni, hogy van-e veszélyes anyag az épületben.
És itt van a vonalban Bazsa Roland, a Veszprém megyei katasztrófavédelem szóvivője. Jó estét kívánok! Mik a legfrissebb információk?
Jó estét kívánok! Annyit el tudnék mondani, hogy jól elhangzott a tévében, 20-100 méteres, azaz 2000 négyzetméteres Nikeszed gyártással foglalkozó épületről van szó. Ez már teljes terjedelmében ég, sajnos.
Bocsánat, de ez egy veszélyes anyag, ugye? Nikecel,
hát tulajdonképpen veszélyes anyagról nem számoltak még vissza a visszajelzések. Az oltást nehezítő körülményként jelentkezik, hogy a gyárnak saját hálózat, vízhálózata van, amiből a oltóvizellátás gyenge volt, ezért azonnal visszaállítók lettek riasztva a helyszínre, ezekkel a visszaállítókkal az oltás folyamatosan történik, az oltóvizellátást, pontosabban a visszaállítók töltését meg lehet oldani egy közeli bakonykaszt által nagynyomású vételezési helyről, tehát folyamatosan az oltás történik, lakosság, ahogy említették, nincsen veszélyben, tehát ezek a legfrissebb információink.
Továbbra sincsenek sérültek az ügyben?
Sérültekről nem tudunk. A helyszínről ilyen visszajelzés nem érkezett. Nem tudunk sérültekről.
Bazsa Roland, köszönjük szépen! És nézzük, mi lesz még a híradóba. Kandó Kálmán arcképével díszített mozdonnyal tiszteleg a MÁV a vasútvillamosítás úttörője előtt.
És 20 éves magyar lány a világ legjobb foci freestylere.
Gazdaság miatt indított eljárást a budapesti rendőrfőkapitányság, miután kiderült, hogy BKV ellenőrök bántalmaztak egy férfit a 4-es-6-os villamoson. Nem engedték felszállni, kilökték, majd rugdalni kezdték az utast. Az ellenőrök azt állítják, hogy a férfi részeg volt, ezért nem engedték felszállni. Úgy tudjuk, hogy a két biztonsági őrt felfüggesztették, a közlekedési vállalatnál azt ígérték, később tájékoztatnak az ügyről.
Néhány hete egy utas készítette ezeket a felvételeket egy mobiltelefonnal. A képeken az látszik, hogy a BKV biztonsági őrei lögdösik, egy alkalommal pedig meg is rúgják az egyik utast a 4-es-6-os villamos egyik megállójában. A biztonsági őrök állítólag azért nem engedték fel a fiatal férfit a villamosra, mert az részeg volt. Az egyik szemtanú beszámolója szerint a fiatal nem volt agresszív, és jegye is volt, de már nem engedték érvényesíteni.
Mi a számom, mi a neve?
Az ügyben kerestük a BKV-t is, de kérdésünkre csak írásban reagáltak, melyben, mint írták, határozottan elítélik az ilyen magatartást. A biztonsági őröket a közlekedési társaság egyik alvállalkozója foglalkoztatja. A BKV most vizsgálatot kezdeményez. Az ügyben a budapesti rendőrfőkapitányság is eljárást indított.
Ismeretlen tettesek ellen garázdaság vétség gyanúja miatt. Természetesen az eljárás során vizsgáljuk az eset körülményeit, illetve elemezzük a felvételeket is.
A biztonsági őröket foglalkoztató cég későbbre ígért tájékoztatást, de telefonon annyit elárultak, hogy voltak előzményei az esetnek, amik nem látszódnak a felvételeken. Információnk szerint az eljárás végéig a biztonsági őröket felfüggesztették munkájukból.
20 éve látogatott Pécsre II. János Pál pápa, aki 1991-ben a Pogányi reptéren felállított oltárnál több tízezer ember előtt misézett. Az évfordulón Páva Zsolt Pécs polgármestere emléktáblát avatott a boldoggá avatott pápa látogatásának emlékére.
Pócs, méltóképpen.
Mise után meg mindenkit megáldott, minden nyelven köszöntött bennünket, és hát szép volt, nagy élmény volt.
Így emlékszik vissza a Szentatya 1991-es látogatására Standovár Istvánné, aki 20 évvel ezelőtt részt vett a Szentmisén. Második János Pál volt az első katolikus egyházfő, aki Magyarországon járt.
Nyugodtan mondhatom 20 év távlatából is, hogy egy nagyon szép, egy nagyon fénykölt nemes ünnep volt ez a látogatás a hívek számára.
Az emlékművet Kele Pál címzetes apát szentelte meg, aki 20 éve személyesen is találkozott második János Pál pápával.
Lejött oda hozzám, és különkezett fogott velem. Hát olyan meglepetés volt, nem csak nekem, hanem a mögöttem levő papságnak is.
Az azóta boldoggá avatott egykori egyházfő a Pogányi repülőtéren több mint 65 ezer hívő előtt celebrált szentmisét.
Segélyakciót indíthatnak a muszlim országok a szomáliai éhezők megsegítésére. Az 57 országból álló iszlám együttműködési szervezet vezetői a törökországi Isztambulban tanácskoztak, hogy eldöntsék, ki, hogyan és mennyivel járul hozzá az éhínség sújtotta térség megsegítéséhez. A török kormányfő azt mondta, minden országot felelősség terhel, amiért eddig tétlenül nézték Szomália végzetes elszegényedését. Törökország eddig 110 millió dollárnyi adományt gyűjtött össze az éhezők javára. Az ENSZ szerint 12 millió ember szorul segítségre Afrika szarván, közülük pedig több mint 3,5 milliót közvetlen éhhalál fenyeget.
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet is úgy döntött, bekapcsolódik a kelet-afrikai térségben indított segélyprogramokba. Elsősorban hosszú távú fejlesztéseket terveznek, hiszen a pillanatnyi tűzoltás mellett stratégiára is szükség van a régióban, például a víztározók, itatók felújítására. Az ENSZ Szomália nagy részét hivatalosan is éhínség sújtotta területtén nyilvánította. Az országnak gyakorlatilag nincsen működő kormánya, a térség egy részét uraló iszlamisták pedig a segélyszervezetek többségét is elűzték.
Gyaloglás mezítláb a forró köves talajon, homokviharban, tűző napsütésben. Így fest a szomáliai etióp határvidék már hónapok óta, de a világ csak néhány hete figyelt fel arra, hogy Kelet-Afrikában humanitárius katasztrófa közeled a két éve tartó szárazság miatt. A szélsőséges időjárás Szomáliában okozta a legnagyobb pusztítást. A termés kiszáradt, az állatok nagy része elpusztult. Itt ráadásul polgárháborús állapotok is nehezítik a segélyezést. Nem véletlen, hogy Kenyába csak nem 500 000, Etiópiába pedig több mint 120 000 szomáliai menekült érkezett. A regisztráció után a családok ezekbe az átmeneti táborokba kerülnek, ahol gyakran 2-3 hónapot is el kell tölteniük. Mivel a nemzetközi szervezetek nem tudnak mindenkinek sátrat biztosítani, ezért kénytelenek rongyokból, gajakból ilyen átmeneti menedéket építeni maguknak. Az asszonyok arra panaszkodnak, hogy nem tudják megvédeni a gyerekeiket a forró naptól és a pusztító széltől. De mégis inkább ezt választják, mint hogy visszatérjenek Szomáliába. Az apámat megölték a milícia fegyveresei, úgyhogy az anyámmal és a testvéremmel indultunk útnak. Nagyon féltem éjszakánként, hogy széttépnek minket a vadállatok, mondja ez a lány. Sok asszony a csecsemőjét hagyta hátra, hogy gyorsabban átjusson Etiópiába, és legalább a többi gyerekét megmenthesse. Csak hogy Etiópiában is rengeteg nehézség várja a menekülteket. A szárazság itt is csak nem 4,5 millió embert sodorhat az éhínség szélére.
Kandó Kálmán arcképével díszített mozdony járja be az országot. A MÁV a 80 év elhunyt mérnökre emlékezik így. A világhírű feltaláló nagyságát hirdető vonat európai állomásokra is eljut a tervek szerint. Kandó Kálmán nevéhez számos találmány fűződik, ő volt a magyar vasút villamosításának úttörője.
A híres V40-es. Ez a mozdony volt Kandó Kálmán főműve, amely 1932-ben debütált a magyar vasútvonalakon. A 69 szabadalmával Európa szerte elismert Kandó Kálmán tragédiája volt, hogy mindezt ő már nem láthatta a saját szemével. 1931-ben bekövetkezett halála miatt. 80 évvel később a MÁV szimfonikusok adta meg az alaphangját a rendhagyó ünneplésnek. A keleti pályaudvaron vasúti vezetők, rokonok és várakozó utasok figyelték, ahogy begördül a cég legkorszerűbb elektromos vonata. Rajta a Kandó Kálmán arcképével és leghíresebb alkotásával. Kandó Judit szerint megható, hogy ennyien emlékeznek nagybátyjára, akinek a nevéhez nem csak a magyar, hanem például az észak-olaszországi vasútvonalak villamosítása is fűződik.
Az emberek tudnak róla, gondolnak rá, és ha meglátják a mozdonyt, biztos eszükbe fog jutni, mit adott Kandó Kálmán ennek a világnak.
Kandó Kálmán technika történeti érdeme az, hogy egyszerű felépítésű és jó hatásfokú villamos mozdony tervezett. Ezzel a vasút 19. század végén kezdődő villamosítását egy csapásra gazdaságossá tette.
Kandó Kálmán példaképe minden olyan mérnöknek, akik világra szóló tervekbe gondolkodik, és a jelenkor kihívásaira válaszolva jelentős, előremutató eredményeket akar és tud elérni.
A mozdony a jövőben a hazai vonalakon kívül Ausztriában, Németországban, Romániában és Szerbiában hirdeti a magyar találékonyságot.
Álva akarja egy magyar család 40 nap alatt végigevezni a Duna teljes hosszát. A házas pár és 2 tizenéves fia augusztus elején indultak útnak a Fekete Erdőből. Ma Esztergomig lapátoltak el.
Augusztus 1-én indultunk Németországból, és aztán már...
A hasúlyó családban mindenki sportolt. Mégis 2 év erőnléti felkészülés kellett álmuk megvalósításához. Naponta 40-60 kilométert lapátolnak.
Maradni ilyen körülbelül átlagban 10-12 km/h-val lehet.
A családfő kiszámolta, hogy ha minden nap megteszik ugyanazt a távot, akkor 40 nap alatt eljutnak a Fekete-tengerhez. A folyó sodrásának változásaival és az időjárás viszontagságaival azonban nem számolt.
Ez több funkciót töltött be. Egy védett az esőtől, védett a hidegtől, nagyon, nagyon rossz idő volt fent.
Amíg a fiúk a szakadó esőben neveztek, édesanyjuk csónakon, illetve kocsival kísérte őket. Az ő feladata a csapatban a szálláshelyek megtalálása és az étkeztetés. Férjének, fiainak a megfeszített tempó miatt óriási az energia szükségletük.
Kicsi most 17 éves és mindig éhes, tehát óránként enni kér, de hát ez teljesen természetes és normális.
A család a két torna tanár szülő fizetéséből fedezi a túrát. A 10 országon átlapátoló rekordkísérlet személyes küzdelmük az elemekkel. Azt mondták, az úton tapasztalható élményekért vágtak neki.
Minden nap új helyeken járunk, új partokat látunk egész végig, és a vízről kifelé a partok, azok teljesen másképp néznek ki, meg a városok is.
Budapestet holnap érik el.
Egy 20 éves Sajó Szentpéteri lány nyerte az idei foci freestyle világbajnokságot. 100 kittit 4 éve bűvölt el a labda, azóta folyamatosan készült a versenyre. Prágában egy francia versenyzőt maga mögé utasítva lett az első.
Száz kitti a prágai freestyle VB döntőjében. Ez volt a végső megmérettetés, amelyben legyőzte francia ellenfelét és megnyerte a világbajnokságot. Ugyanazok a trükkök a Sajó-Szentpéteri sportpályán, Kitti szülővárosában. A lányt 4 éve bűvölte el a labda, amikor a világhálón meglátott egy videót a leghíresebb holland freestylertől.
Szerintem olyan trükköket, meg olyan streetes jellegű videót készített, hogy az szerintem a freestylerre 90%-át inspirálta.
A 20 éves lány azóta folyamatosan gyakorol, 2-3 órát edz minden nap.
Szerintem tehetség az nem sok kell hozzá. Maximum egy kis labdaérzék, de a gyakorláson múlik minden.
A prágai világbajnokságon mindenképp ott akart lenni. A fiúk mezőnyében indult volna, de mivel 4 lány is érkezett a Csefővárosba, így nekik külön versenyt indítottak.
A francia lány többet rontott, mint én.
Kitti a prágai döntő után egy futball legendától, Pelétől kapta meg a bajnoki címmel járó sportfelszereléseket. 270 freestyle-os gyűlt össze a prágai versenyen, de Kitty szerint az egész világon mindössze 280-an lehetnek, akik ezt a sportágat profi szinten űzik. Ebből mindössze 6 lány. Ő most 4 lány közül lett a világ legjobbja. A híradót Molnár Péter tudósította.
És közeledve a híradó végéhez, balatoni nyári évfülöpön már ott van a műsorvezető Gaskó Balázs. Szervusz Balázs!
Szervusz!
Mivel várjátok holnap a nézőket?
Jó idővel, és ez a legfontosabb most itt Révfülöpön, illetve holnap a balatoni nyárban 9 órától 11 óráig a főszerepet a vitorlások játsszák. Itt lesz a Balaton legnagyobb katamaránja, egy világújdonságnak számító vitorla típussal is megismerkedhetünk, illetve egy legendás vitorlással, Dulini Jenővel. Vegetáriánusok ne figyeljenek, borjút eszünk, vegetáriánusok figyeljenek, ellátogatunk a Krisna völgybe. Ez itt most a diszkó hajó hangja, de holnapra a Hooligans ideér, és ők zenélnek majd nekünk még egyszer. Nagy Judittal várjuk Önöket 9-től 11-ig.
Balázs, köszönjük! Miniszterelnöki válasz a válságra, ősztől tovább csökken a bürokrácia és az államadósság.
A kormánynak nincs válasza a válságra, ellenzéki nagykoalíciók körvonalai rajzolódnak ki.
Újabb letartóztatás a titokzatos MBH ügyben, ezúttal egy volt főosztályvezetőre került bilincs.
Most jönnek a sporthírek, aztán pedig az időjárás jelentés.
Mi köszönjük figyelmüket hírekkel, 10:30-kor Edit várja Önöket, ahogy megszokhatták, viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Kövesse velünk élőben a nap eseményeit. Reggel a köztársaság lobogójának felvonását közvetítjük a Kossuth térről, majd a honvéd tisztek eskütételét láthatják a Hősök teréről. Délután, az ünnepi mise után a Szent Jobb körmenetét kísérhetik figyelemmel. Az ünnep zárásaként 21 órától tűzijáték. Tartsanak velünk! Egy év a Sándor palotában. Beszélgetés Schmidt Pál köztársasági elnökkel. Vasárnap 20 óra 5 perckor az M1-en.
Roland, a világmárkák divatháza. Legfrissebb trendek a roland.hu-n.
Aquaris, a Siemens új vízálló hallókészüléke.